Kedves kollégák, kedves barátok, kedves vendégek! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a csodálatos teremben. Igazán megtisztelő, hogy a beszéd rejtett rétegeiről ebben a teremben mondhatok pár szót. A beszéd alkalmával a hangtérben mechanikus rezgéseket hozunk létre, és a hanghullámok azok, amik a beszédet az egyik embertől a másikig közvetítik. Ezért akkor, amikor még elkezdtem foglalkozni a beszédkutatással, azt gondoltam, hogy a beszéd nem más, mint egy akusztikus gondolatátvitel. De aztán később úgy gondoltam, hogy bizony-bizony a beszédben jóval több információ van, nem csak a beszédnek a tartalma, hanem azt is megtudjuk, hogy milyen nyelven beszélt, ki beszélt, férfi vagy nő, telefonon beszélgetünk valakivel, nagyon is rögtön fölismerjük, hogy milyen hangulatban van, esetleg vidám vagy ideges, azon kívül a fizikai állapotát is, hogyha megfázik, rögtön halljuk a hangján. A legújabban pedig még a neurológiai állapotról is benyomást kaphatunk a beszéd alapján. A beszéd az egy nem determinisztikus jel. Ez annyit jelent, hogy amikor beszélek, akár ugyanazt mondom el, de a fizikai paraméterek, mivel a beszédünk is egy biológiai produktum, mindig egy picikét más. És az a nagyon fantasztikus a beszéd kommunikációban, hogy ennek ellenére ugyanazt a szöveget megértjük, akár gyerek mondja, akár felnőtt mondja, és ennek a variáltság ellenére azt is meg tudjuk állapítani, hogy éppen milyen állapotban volt. Tehát a nemverbális információkat is felismerjük. A beszéd ugrásszerű fejlődése az utóbbi 10-15 évben indult meg. És ennek pontosan az az oka, hogy a számítástechnika olyan szintre jutott, hogy nagy mennyiségű adathalmazt tudunk összegyűjteni, és a nagy mennyiségű adathalmazból becsléseket és valószínűségi modelleket tudunk létrehozni. Milyen témákkal foglalkozunk a beszéd technológiában? Legelső, és azt hiszem, hogy önök ezzel már sokszor találkoztak, a beszéd szövegi alakítása. Ezek az úgynevezett diktáló rendszerek. De a jelentés feldolgozása szintén egy nagyon fontos feladat, a nyelv felismerése. Ezek mind verbális információk. De a beszédben vannak nem verbális információk, amiket mi szintén meg akarunk tudni és használni akarunk a saját javunkra. Például a beszélő személy azonosítása. Biztos, hogy hallottak már erről, hogy hanglenyomat. Ezen kívül az érzelem, szándék felismerése szintén egy nagyon érdekes kutatási téma, és legújabban pedig az egészségi állapot diagnosztizálási lehetőségeinek a kutatása. Hoztam egy példát a beszéd szövegi alakítására. A televízióban elhangzó híranyagot, azt régebben hölgyek gépelték le. Most ehelyett a tanszékünkön került fejlesztésre egy olyan lejegyző rendszer, ami a híranyagot lejegyzi. Csak példaképpen mondom, hogy ez a rendszernél a nyelvi modell betanításához 26 millió szavas hírkorpuszt használtunk, az akusztikai modell betanításához pedig 10 órás szöveget. Mármint beszédet, 10 órás beszédet. Na nézzük meg, hogy hangzik ez, hogy is néz ki.
szezonális influenza járvány és növény légzőszervi fertőzések a nyugat-ukrajnai régióban figyelhetők meg, a többi régióban a megbetegedési mutató az előző években mért szinten van. A legfrissebb adatok szerint Ukrajnában 71-en haltak meg influenza vírus fertőzés következtében.
Ez volt egy példa erre. Nézzük tovább. A nem verbális információ, ilyesmi például az érzelem, szándék, beszédstílus felismerése, és ahogy már az előbb is említettem, a beszéd mint biomarker használata. Hogyan is láthatunk neki egy ilyen kutatási feladatnak? A statisztikai jelfeldolgozás eszközeit használjuk fel, elegendően sok minta alapján, jellemző paraméterek valószínűségi eloszlásait vehetjük fel, probabilisztikus modelleket hozhatunk létre. Mesterséges intelligencia típusú osztályozással, regressziós eljárással, vagy pedig fázi alapú döntéstámogató rendszerekkel a felismerés megvalósítható. De ami a legfontosabb dolog, hogy nagy mennyiségű adatbázis szükséges, ezeknek a statisztikai rendszereknek a betanításához. És ezeknek az adatbázisoknak jól feldolgozott és az adott feladatra optimalizáltnak kell lenni. Gyakorlatilag a rendszer annál jobb lesz, minél jobb maga az adatbázis, amit összegyűjtöttünk. Hoztam még egy példát az érzelem szándék felismerésére. Ugye mondandókat mindig érzelemmel, dúsan közöljük a másik féllel. A beszéd alapfizikai jellemzői és származtatott jellemzőinek az alapján statisztikai osztályozó eljárással a négy alapérzelmet, ez a semleges öröm, bánat és idegesség, gépi felismerése 80% fölötti pontossággal megoldható. Példában a betanításhoz spontán telefonbeszélgetést, tévébeszélgetéseket használtunk fel, 43 beszélőből összesen 985 beszédmintát használtunk fel az érzelmeket képviselő modellek betanításához. Ez a példa, amit én itt mutatok, az alsó szinten, az alsó görbe, az a beszéd, a folyamatos beszéd időfüggvénye, ami itt látható. A felső, fölötte lévő sorban frázis egységeket látunk, amiket bejelöltünk a folyamatos beszédbe, mégpedig azért, mert az érzelmek frázis egységekben döntjük el, hogy milyen érzelemről volt szó. Tehát az ítélet a frázis elhangzása után születik meg. A mintában a harag és izgatott minta az pirossal lesz jelölve, a vidám frázis az sárgával, a semleges zölddel, és a lehangolt szomorú pedig barna.
Szülné?
Azt hiszem.
Nem tudja?
Sejtem.
Hogy nem lehet ezt tudni?
Miért? Maga tudja?
Na most az érzelmi minta bemutatása után térjünk át a központi témánkra, ami a tulajdonképpen a különböző hangdiagnosztikai eszközök kutatása. A beszélő fizikai, fiziológiai, pszichológiai és neurológiai állapota nagy befolyással van arra, hogy milyen lesz maga a beszédproduktum. Ez az összefüggés az alapja annak, hogy egyáltalán a beszédhangot diagnosztizálásra fel tudjuk használni. A fő feladat az pontosan az, hogy meg kell keresnünk az egyes betegség típusokra, milyen paraméter változások, milyen paraméter torzulások azok, amik jellemzők. Amikor adatbázis gyűjtünk, végtelen sok adatbázis nem tudunk gyűjteni. Tehát, hogyha sok zajt viszünk bele a rendszerbe, az nem jó. Tehát olyan paramétereket kell kiválasztanunk, amik valójában az adott betegség típusra jellemzőek. Ehhez a feladathoz kétféle adatbázisra van szükségünk, a magára a beteg hangok adatbázisára, és az egészséges hangok adatbázisára, amik körülbelül ugyanolyan felépítésűek. És a két adatbázis összehasonlításából tudjuk a következtetéseinket levonni. Nézzük meg, hogy milyen feladatokat kell végigvinnünk egy ilyen rendszernél. Mikrofonnal fölveszünk a jelet, AD átalakítás után normalizálunk, és ami egy nagyon fontos része a feldolgozási folyamatnak, a folyamatos beszédbe be kell jelölnünk a beszédhangokat. Hol vannak a különböző beszédhangoknak a határai? Azért, mert egyes betegségeket úgy keressük meg, hogy egy-egy beszédhangra gyakorolt hatásukat is vizsgáljuk. Tehát nekünk fontos a folyamatos beszédből kiválasztani a számunkra megfelelő beszédhangot. Ezután jön az akusztikai előfeldolgozás, ami nem más, mint a fizikai, akusztikai paramétereknek, mint például az alaphang, a színkép, ritmus, ezeknek a paramétereknek a mérése. Amikor adatbázisra betanítjuk az egész rendszert, akkor az adatbázisból a hangfájlok segítségével, a sok-sok hangfájl segítségével modelleket építünk fel, amik osztályozó vagy regressziós modellek. Akkor, amikor felismerjük a beszédet, akkor mikrofonon keresztül ugyanezen a folyamaton megyünk végig, és az akusztikai előfeldolgozóból kijövő jelet összehasonlítjuk a modellekkel, és ez alapján születik meg a döntés. Most nézzük meg a különböző betegségcsoportokat. Az első, amiről szeretnék beszélni, az a hangképző szervek fiziológiai elváltozásai. Természetesen, hogyha a hangforrásnak az alapja, formája megváltozik, akkor maga a hangproduktum is megváltozik. Például, hogyha gégedaganat kezd kialakulni, természetesen a hangszalag formája a sejtburjázás következtében megváltozik. Így a hangszalag rezgése is meg fog változni, és mi ezt a változást detektálni tudjuk. Én mutatok most egy példát a gégedaganatra.
Az északi szél nagy vitában volt a nappal, hogy kettejük közül melyiknek van több ereje.
És most nézzünk egy mintát a hangszalagpolipra.
Az északi szél nagy vitában volt a nappal, hogy kettejük közül melyiknek van több ereje.
Nem is olyan furcsa ez a hang. Azt hiszem, hogy jártunkban, keltünkben biztos találkoztunk ilyen hanggal. Na most ugye mondtam, hogy az adatbázis gyűjtés az nagyon fontos. Az Országos Onkológiai Intézet fejnyaksebészeti osztályával együttműködésben Mészáros főorvos asszony segítségével gyűjtöttük össze a beteg hanganyagot. És ez a gyégészeti patológiás beszédadatbázis, amit létrehoztunk, ott minden hanganyag be van jelölve egy bizonyos szubjektív értékelési skálával, amit az orvosok adnak. Tehát, hogy mennyire súlyos az a betegség. És ez a skála, ez minden hangfájlhoz hozzá van rögzítve. Na most mértük a hangforrás torzulására jellemző akusztikai paramétereket, például az alapfrekvencia ingadozását, az amplitúdó ingadozását, a harmonikus és zaj komponensek arányát a beszédben, és még számos lineális és nem lineális jellemzőt. Összesen összeállítottunk 18 paraméterből álló jellemző vektort. És ez a jellemző vektor került be, a jellemző vektorral tanítottunk be, és osztályoztunk. A 119 egészséges és 152 kóros felvételt tartalmazó mintahalmazzal történt betanítás után a felismerés pontossága 94% volt. Nem csak meg akarjuk különböztetni az egészséges és a kóros hangot, hanem meg szeretnénk ítélni, becsülni azt, hogy milyen súlyosságú maga a betegség. Na most ezen az ábrán a vízszintes tengelyen 4 szakorvos értékelésének átlagában lehet látni ezt a szubjektív ítéletet, ennek a pontos értékeit, és a függőleges tengelyen pedig a becslési értéket lehet látni. Ennek a regressziós eljárásnak az átlagos négyzetes hiba gyöke 0,46%, ami valójában nem rossz eredmény. Ha tovább megyünk és nézzük, hogy egyéb betegségekre hogy tudjuk a beszédjelfeldolgozást alkalmazni, akkor van egy külön csoport a pszichológiai, neurológiai elváltozások. A beszéd az különböző agyi területek és periférikus izomkontrollok koordinációját kell, hogy jól elvégezze, amikor beszélünk. De hogyha ebben a koordinációban valamilyen probléma van, valami miatt nem működik, ha a vezérlés nem működik, akkor a beszédproduktum az is már el fog törni a normálistól, és ezt mi detektálni tudjuk. Ilyen típusú betegség például a Parkinson-kór, vagy egy-egy tipikus agyvérzés, a depresszió vagy a hipoxia. Na most beszéljünk először a depresszióról. A depresszióról azt tartják, hogy pszichiátriai megbetegedés. Olyan hosszan tartó elmeállapot, aminek jellemző tünete a lehangoltság, a szomorúság, veszteségérzet, de ami nagyon fontos, hogy az öngyilkossági késztetés az nagyon komoly ezeknél a betegeknél. Tehát időbeli detektálásuk nagyon fontos feladat. A depresszió hatása a beszédre, az orvosok mondják, hogy az ilyen depressziós betegeknek a beszédje az fakó, monoton, élettelen, lomha. Na most ezeknek megfelelő akusztikai, fizikai paramétereket kell nekünk ugye megkeresni. De legelőször is adatbázist kell gyűjtenünk, és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem pszichiátriai klinikájával együttműködve Simon főorvos úr segítségével depressziós beteg adatbázist hoztunk létre, és itt is a hangmintákat ugye föl kell címkéznünk azt szerint, hogy milyen súlyosságú maga a depresszió. És ezt az úgynevezett Beck Depression Index-el tesszük meg. Ez egy nemzetközi szabványosított eljárás, kérdőíves alapon történik, és ez orvosok azok, akik ezt a pontozást megteszik. A skála az itt 0-tól 63-ig terjed. Az akusztikai paraméterek, amiket vizsgálunk, az alapfrekvencia csökken, az alapfrekvencia és az intenzitás változásának tartománya erősen beszűkül. Azon kívül pedig még a formáns frekvenciák is, vagyis a hangképzésnél a rezonátor üregeknek a frekvenciája is megváltozik. Egészséges kóros megkülönböztetésre így a többféle eljárást alkalmaztunk, de a support vektor gépek azok, amikkel a legjobb eredményt kaptuk, és a 88%-ban most pontosággal tudtuk az egészséges esetet a kórostól megkülönböztetni. Szintén néztük a depresszió súlyosságát is. Az ábrán látjuk az orvosoknak az ítéletét. Most az egyszerűség kedvéért nem egyenként is skálázást vettünk fel, hanem csoportosítottuk a depressziót, aszerint, hogy egészséges, enyhe depressziós, közepes depressziós, vagy súlyos depressziós hangról volt szó. És itt látni a függőleges tengelyen a becsült BDI értéket. Lehet látni azt, hogy bizony a 4 fokozat szépen elkülönül egymástól. Na most a hiba milyen? Érdekes módon attól függően, hogy melyik csoportot vizsgáljuk is hol, a hiba az más, de ami számunkra nagyon érdekes, hogy pontosan ott, ahol az egészséges, depressziós határban, ott nyertük a legkisebb hibát. És ez egész jó százalék. A diagnózis az mindig anyanyelven történik. Ha azt akarjuk, hogy a rendszerünk ne csak magyar nyelvre működjön, hanem más nyelvekre is, akkor olyan paramétereket kell keresnünk, amik közel nyelvfüggetlenek, és más nyelveknél is ugyanúgy viselkednek, mint a magyar nyelvben. Ilyen paramétereket, 10 ilyen paramétert szelektáltunk ki mi a beszédparaméterek közül, és nézzék meg, hogy milyen eredményt kaptunk. Ha magyar nyelven történt a betanítás és a felismerés, a kék oszlop jelzi a hibát. Hogyha magyarral tanítottunk, de némettel teszteltünk, akkor a sárga oszlopot lehet látni. És hogyha német nyelvvel tanítottuk be, de magyar nyelvűekkel teszteltük a rendszer, akkor pedig a piros oszlopot mutatja a hibát. Na most, hogyha megnézzük a különböző csoportokat, azért azt látjuk, hogy kevés a nyelvfüggése ennek a rendszernek, gyakorlatilag a különbség az nem szignifikáns. Ez nekünk nagyon fontos volt, mert kaptunk egy olyan feladatot az Európai Űrkutatási Ügynökségtől, hogy a déli sarkon, az Antarktisznál, a Concordia űrállomáson a kutatók biológiai állapotát kell követnünk. Mi személy szerint azt a feladatot kaptuk, hogy a szezonális depressziót és a hipoxiát vizsgáljuk ezeknél a kutatóknál. A szezonális depresszió azért léphet fel, mert összesen összezárva egy évig 10-15 kutató van teljesen elzárva, magasan, 3200 méteren, ahol az atmoszférikus nyomás is jóval kisebb, mint a tengerszintnél, azon kívül 6 hónapig teljes sötétség van. Tehát ilyen körülmények között dolgoznak a kutatók, és télen még a repülő sem száll le. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy kapcsolatban legyünk egymással, és hogyha valami baj van, akkor figyelmeztetni tudjuk ott a környezetet. A következő téma a Parkinson-kór. Ez az utolsó betegség, amiről most beszélni fogok. Ezt azt hiszem mindegyikük tudja, hogy a Parkinson-kórnál a dopamin termelődése csökken le, és a bazilláris ganglionok, amik a finom mozgást vezérlik, ezek mennek tönkre. A Parkinson-kórnak a tünete, ez a nyugalmat remegés, azon kívül izommerevség, meglassulás. Ami nagyon fontos ennél a betegségnél, hogy nem megfordítható, egyre súlyosabb lesz. Tehát a korai felismerés az nagyon fontos. És vannak olyan orvos szakemberek, akik azt mondják, hogy talán legelőször pont a hangszallag remedikésének a rendellenessége az, amit detektálni lehet. Na, ezt próbáltuk mi meg. Itt is mutatnék egy példát. A beszéd hal, rendellenes hangszalagremegés lép fel, ziháló hangvadás és a többi.
Egyszer az északi szél és a nap azon vitatkoztak, hogy melyikük az erősebb, amikor is egy utazó tűnt föl előttük, meleg köpenybe burkolva.
Igen. Hát az akusztikai paraméterekre való hatás az elég komplex. Vannak az zöngeképzést befolyásoló tényezők, de vannak olyanok, amik a rezonátor üregeket befolyásolják, azon kívül pedig magát a beszéd prozódiáját is. Itt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Szent János Kórház idegsebészeti osztályával működtünk együtt a Valáli professzor úrnak a segítségével, hogy a Parkinsonos beszéd adatbázist létrehozzuk. Itt a Parkinson súlyosságát az úgynevezett Hoehn-Jahr skálával jelöltük meg, ami egy 1-től 5-ig terjedő súlyossági skála. Az 55 hangfelvétel alapján a 55 kóros és 33 egészséges, idős emberek beszéde alapján látható az eredeti skálázás, amit az orvosok adtak meg, és a becsült érték. Itt azt lehet látni, hogy körülbelül 1,1% az átlagos négyzetes hiba értéke. Osztályozásnál, tehát az egészséges Parkinson osztályozásnál pedig különböző rendszereket, különböző osztályozó eljárásokat próbáltunk ki. A legjobb eredményt a szupportvektorgépekkel kaptuk, ahol a pontosság értéke 88,6% volt ennél az adott beteganyagnál, a beteganyaggal betanítva. Mik a távlati terveink? Természetesen tovább gyűjteni az adatbázist, a diagnosztikai eljárások pontosságát még jobban növelni, és új hangdiagnosztikai lehetőségeket szeretnénk kikutatni. De ami a lényeges, hogy egy komplex hangdiagnosztikai rendszer szeretnénk előállítani, létrehozni, ami az orvosok munkáját segíti. Bizonyára abból, amit én itt elmondtam, abból világosan látszik, hogy ez egy nagyon komoly tímmunka volt. A beszédakusztikai laboratórium munkatársai aktívan és lelkesen vettek részt ebben a munkában. De az orvosprofesszorok, főorvosok áldozatos munkával segítették ezt a munkát. És nem akarom kihagyni a hallgatókat. A Villamoskárnak és a Semmelweis Egyetemnek a hallgatói, akik kimentek a rendelésekre, hanganyagot gyűjtöttek, szakdolgozatot írtak ebből a témából, tehát igen aktívan működtek közre. És hát a segítő intézmények nagyon fontosak. És ki szeretném emelni azt, hogy ez az együttműködés, ahogy ezt létrehoztuk, ennek azért az alapja az akusztikai osztályközi állandó bizottság volt, ahol orvosok, fizikusok, mérnökök, nyelvészek együtt vannak, és sokkal könnyebb kapcsolatot teremteni. Úgyhogy én az akadémián is mondom, hogy ezek az osztályközi bizottságok nagyon sokban segítik az ilyen típusú interdisziplináris kutatásokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.